Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Péter első levelében, a második fejezetben, a 18. verstől a 25. versig a következőképpen. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és a méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelki ismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibáitok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Amen. Hát egy picit megfogyatkozott a nyáj, még az a csöknyi nyáj is, aki összejött most vasárnapra, és hát ilyenkor mindig az ember elgondolkodik azon, hogy mennyi támadás érheti az Isten igéjét, hiszen hallhatjuk az Isten igéjét, hallhatunk az Isten szaváról, megérthetjük az Isten akaratát, és mégis olyan sok minden visszatart minket Isten igéjétől. És nem volt ez máshogy abban az időben sem, amikor Péter apostol megírta ezt a levelet. Péter apostolról olyan sokat nem szeretnék beszélni, de mégis jó látnunk, hogy ki az, akit Isten eszközként használ abban, hogy ezt az üzenetet, amit rábízott, az ő szavát továbbadja nekünk, hiszen Péter apostol írta ezt a levelet. Ő egy volt a tanítványok közül, egy olyan tanítvány, aki általában mindig a saját elképzeléseit erősen tudta képviselni, aki benne volt mindig a hangadók, a szószólók között. Tudjuk azt is, hogy benne volt abban a belső tanítványi körbe, ami úgynevezett belső hármas kör, amiben ő tartozott, és Jakab és János. Tudjuk Péterről, hogy egy egyszerű halászember volt, de ezen felül azért, hogy ő halászember volt, azért nagyon is képbe volt az Isten igéjével, és várta a messiást. Aztán sok mindent lehetne még Péterről mondani, de talán az egyik legjellegzetesebb dolog, ami eszünkbe jut Péterről, az, amikor elárulja Jézust, ugye a kakas szó. Emlékszünk arra, hogy milyen magabiztosan mondja, hogy nem, én megyek veled a halálba, és aztán egyszerű kérdésekre sem mer megfelelni ott, amikor Jézusnak a kikérdezése van ott a tűz mellett, nem meri fölvállalni az Úr Jézust. Megtagadja őt, és keservesen zokog, amikor rádöbben arra, hogy mit is tett az Úr Jézussal, de tudjuk azt is, hogy őt rehabilitálja, ha lehet így mondani, őt újra beállítja a szolgálatba Jézus, hiszen amikor a feltámadása után találkozik Péterrel, akkor rábízza a nyájat. Rábízza az egyházat, rábízza az igét, a legfontosabb dolgot, az evangéliumot Péterre, és tudjuk Péterről azt is, hogy aztán amikor az Isten szent lelke kiárad, és pünköstkor megtelik lélekkel, akkor az Úr rajta keresztül úgy tud bizonyságot tenni Jézusról, hogy 3000 férfi tér meg, és aztán elindul az első keresztény gyülekezet, és tudjuk azt, hogy Péternek komoly szerepe volt aztán abban is, hogy a pogányok felé is nyissanak, hiszen ő neki kellett végül kimondani akár Samáriába, akár Kornélius házába, hogy igen, az Isten a samáriaiak felé is, igen, az Isten a pogányok felé is küldi az evangéliumot. Ez a Péter ír egy olyan kis gyülekezetnek, egy olyan kis maroknyi gyülekezetnek, ami nem egy erős gyülekezet, nem egy megedződött, nem egy tradicionális régóta, sok fővel gazdag gyülekezet, hanem egy kis maroknyi gyülekezetnek, akik talán napról napra szenvedik el a világnak a bántásait, üldözéseit. Itt még talán nem lehet beszélni a nagy római üldözésről, de már-már érződik annak a szele, hiszen a keresztények nagyon sok esetben akár a zsidóktól, de akár a pogány oldalról is nagyon sok szenvedést kapnak. A világ folyamatosan bántja az Úr Jézusnak a követőit. És itt is, amikor ez a mai igénk elénk kerül, lehet, hogy valakinek föltűnt, hogy én még hozzávettem pár igeverset a kijelölt szakaszhoz. Azt gondoltam, hogy talán így tud komplettebb lenni, komplex lenni ez az ige, hiszen akkor tudjuk megérteni, hogy milyen ellenpéldát hoz föl számunkra Isten igéje. Tulajdonképpen itt is azt láthatjuk, hogy vannak a gyülekezetnek tagjai, akik valamilyen sérelmeket, valamilyen nehézségeket, próbatételeket szenvednek el. És olyan érdekes az, hogy az Isten igéje nem arról beszél, hogy nyugodjatok meg, ezek a kísértések, ezek a próbatételek, ezek a nehézségek, ezek el fognak múlni. Nem azt mondja az Isten igéje, hogy ha igazán hívőkké váltok, akkor majd nem lesznek problémáitok. Nem azt mondja az ige, hogy ha ti igazán követitek az Úr Jézust, akkor nem lesztek betegek, akkor titeket mindenki szeretni fog, akkor gazdagok lesztek, és nem lesznek problémáitok itt a földön. Nem ezt mondja az Isten igéje, hanem azt mondja, valami olyan furcsa dolgot mond, amit talán mi még fel sem tudunk fogni. Azt mondja, hogy adjunk hálát azért, hogyha az Úr Jézus miatt ér minket megpróbáltatás, verés, hátratétel. Olyan sokszor már azt is egy komoly fegyverténynek tekintjük, hogyha a saját igazságunk, a saját elképzeléseink miatt mondjuk ér minket valamilyen támadás, és akkor tudunk tűrni. Sokszor még a keresztény ember, az Úr Jézus Krisztusban újonnan született, megtért hívő ember is azt gondolja, hogy ez valami jézusi dolog, hogy én a saját igazságom miatt szenvedek dolgokat, vagy a saját butaságom miatt szenvedek dolgokat, de Krisztus ott van bennem, adja az ő szeretetét, és éppen ezért én ezt türelemmel és szeretettel el tudom hordozni. Már-már mi sokszor ebből is erényt kovácsolunk, és azt gondoljuk, hogy ez valami Isten előtt. Hogy ez is valami, ami az Úr Jézusból fakad, de itt az ige azt mondja, hogy nem. Ez semmi. Mit számíthat az, hogyha te teszel valami ostobaságot, emiatt téged sérelem ér, probléma ér, és akkor ezt el tudod tűrni. Pedig mi, ha őszintén magunkban nézzük, mi még sokszor ezt sem tudjuk eltűrni. Mi még akkor sem tudunk türelemmel lenni és békességben lenni, hogyha a saját ostobaságunk, a saját butaságunk miatt érnek minket támadások, vagy mondjam így, a saját bűneink következményeit sem tudjuk elhordozni. Pedig azt mondja az ige, hogyha ezt el is tudnánk hordozni, még az is semmi Isten előtt. Mert nem a mi erőnk és a mi jóságunk az, ami bármit számíthatna Isten előtt, és hadd kezdjem most a hátuljáról ezt az ige magyarázást, hiszen ebből tudjuk megérteni, hogy mi a mi reménységünk, és mi a mi lehetőségünk az Isten előtt, amikor egy nehéz helyzetben vagyunk, vagy egy próbatétel közepette vagyunk. Azt olvassuk az Úr Jézusról, hogy az Úr Jézus példa volt előttünk. És pontosan úgy van, úgy. Hiszen igen. És példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Természetesen nehogy valaki azt gondolja, hogyha ő az Úr Jézus miatt szenved, akkor az ő áldozata, vagy az ő szenvedése az megközelítheti az Úr Jézus szenvedését. Még véletlenül se gondoljuk azt, hiszen itt is majd ebből a felsorolásból ezt az ige egyértelműen helyre teszi, hogy az Úr Jézus szenvedése az összehasonlíthatatlan a mi szenvedésünkkel. Hiszen az Úr Jézus Krisztus ő azért szenvedett, azért halt meg, azért adta oda az ő tiszta és tökéletes életét, amit majd fogunk látni, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Ez egy helyettes áldozat volt. Ez egy egyszeri, megismételhetetlen áldozat. Még azok a mártírok, akik Jézus nevéért meghalnak, még az ő haláluk sem közelítheti meg, még csak meg sem ért, tehát nem is, nincs egyenrangban azzal, amit az Úr Jézus a kereszten tett. Hiszen Jézus, az Úr Jézus Krisztus, azt olvassuk róla, nem tett bűnt. Nem tett bűnt, és mégis így adta oda az életét a halálra. Mi nekünk, amikor, ha nem a saját bűneink és ostobaságaink miatt szenvedünk, akkor ha Jézus nevéért kell szenvednünk, akkor tulajdonképpen pontosan azért a tisztaságért és azért az igazságért kell szenvednünk, amit Jézus maga képviselt. Gondoljatok csak bele, ha az Úr Jézus Krisztust fölvállaljuk a közösségünkbe, ahol élünk, ahol dolgozunk, vagy ahol tanulunk, és az ő igazságát tisztán akarjuk fölvállalni, akkor ez megbotránkozást okoz a körülöttünk lévő emberek életébe. Hiszen olyan tiszta volt, amit mi föl sem tudunk fogni bűnös emberek, hogy Jézus bűntelen volt. Nem tett bűnt. Egy kis három szó, de ez az, amit mi soha nem tudunk fölfogni, hogy mit jelent ez az igazság. Hogy Jézus nem tett bűnt. Mi talán észre sem vesszük sokszor, hogy bűnt követünk el. Talán eltelik úgy egy-két nap, egy-két hét, egy-két év vagy hónap, hogy észre sem vesszünk, hogy folyamatosan bűnben vagyunk. Jézus pedig nem tett bűnt. Álnokság sem hagyta el a száját. Amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Az Isten fia, a bűntelen, Jézus Krisztus, ő a mi egyedüli igazságunk. És mi, akik azt mondjuk, hogy az Úr Jézus követői akarunk lenni, ha mi valóban az Úr Jézus követői akarunk lenni, akkor nem vagyunk feljebb valók a Mesternél. De még egyszer értsük meg, itt amikor mi szenvedésről, akár még csak mártír halálról, vagy bármiről, ilyen mélységről is beszélünk, sem közelíthetjük meg a Jézus szenvedését, hiszen minket már csak Jézus miatt gyűlöl a világ. Jézus pedig önként odaadta az életét, érted, meg értem, mert szeret. Ahogyan itt olvassuk ebben az igében, bűneinket maga vitte fel a fára. Tulajdonképpen az egész hitvallásunk, ha lehet így mondani, benne van ebbe az ige szakaszba, hogyha megnézzük, hogy az Úr Jézus Isten fia, Jézus Krisztus, a Messiás, ő az, aki bűntelen, és azért, mert bűntelen, meg tudja tenni azt a csodát, hogy a mi bűneinket fölviszi a keresztfára. Ha ő bűnös lenne, ha ő ugyanolyan ember lenne, mint te meg én, ha ő csak az Ács fia lenne, vagy egy bármilyen másik kapcsolatból született ember, aki egy nagyon jó ember volt, akkor nem tudná a mi bűneinket fölvinni a fára, ami azt jelenti, hogy nem tudná kiengesztelni az Istent. De éppen ez a mi nagy reménységünk, és éppen ez a mi csodálatos lehetőségünk is, hogy az Úr Jézus Krisztus nem tett bűnt, és ennek ellenére mégis az összes bűnünket fölvitte a keresztre. A te bűnödet, az én bűnömet, mindannyiunk bűnét. És olyan nagy lehetőség, ami itt a 25. versben van, mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok. Itt már múlt időben mondja a gyülekezetnek Péter. De én hadd kérdezzem meg tőled, hogy a te életedben ez most jelen idő, vagy múlt idő? Mi van jelenleg az életedben? Tévelyeksz, mint egy juh? Hát én nem vagyok egy nagy állattartó szakember, de a tévelygő juh az nem jelent jót. Általában, amikor én juhokat látok, azok úgy együtt szoktak vonulni. Ugye? Szokták is mondani, hogy birka módjára követnek valakit. Hát az a valaki általában azért a pásztor szokott lenni. De amikor eltéved egy juh, amikor úgy tévelyeg egy juh, az nem jelent jót. Ott ki van téve mindenféle veszélynek. És hadd mondjam el neked is, hogyha te még tévelyegsz, hogyha nem a jó pásztort követed, ha nem Jézus az életednek a vezére, ura, akkor a tévelyegésednek a következtében ki vagy téve mindenféle veszélynek. Farkasok, vadállatok, elragadhatják az életedet. Mindenféle vad helyzetek jöhetnek elő, bele lehet menni sziklába, bele lehet zuhanni a sziklába, vagy bele lehet ragadni egy bokorba. Ismerjük talán ezeket a képeket. A bűneink ugyanígy belevisznek minket szakadékokba, megsérülünk, sebeket szerzünk, és azáltal, hogy tévejgünk, eltévedünk Istentől, nem tudjuk követni a jó pásztort. De olyan jó az a folytatás, amit itt olvashatunk, de megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Nem tudom, hogy a jelenlévők életében melyik a valóság. Az, hogy már megtérhettünk a pásztorhoz, a lelkünk pásztorához és gondviselőjéhez, az Úr Jézushoz. És azért kezdtem hátulról, úgymond, azt az ige magyarázatot, hiszen ha ezek a dolgok, ezeket a dolgokat megértettük, és itt a megtérés, ahogyan ez az ige is mondja, hogy megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez, számomra egy olyan csodálatos kép, mert olyan sokszor azt gondoljuk a megtérésről, néha mi lelki szolgálók is beleesünk abba a hibába, hogy célnak tekintjük magát a megtérést, holott a megtérésben az történik meg, hogy Jézus lesz az én vezérem, az én pásztorom, akit követek. A megtérésnek nem az a célja, hogy önmagában, hogy megtértem, és sokan azt gondolják, hogy önmagában a megtérésnek az a lényege, hogy elmondjon valaki egy imádságot, és akkor na, végre bebiztosította magát az üdvösségbe. De hát a megtérésnek az a lényege, hogy kihez térek meg. Az Úr Jézushoz térek oda, és ő lesz az én mesterem. Ő lesz, akit követni fogok. És itt azt mondja Péter egyértelműen, hogy ő az, aki példát ad nektek, hogy milyenek legyetek. Persze, itt ezen a földön nem fogjuk elérni őt, de mégis ő a példa számunkra, a követendő példa, aki erőt is ad ahhoz, hogy megéljük. Ha csak megnézzük Péternek az életét. Amikor találkozik Jézussal, azt mondja, hogy Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Aztán utána egyre buzgóbb lesz, nagy kijelentéseket tesz, Jézus nagy dolgokat ígér neki, aztán elbukik. És mi kell ahhoz, hogy Péter alázatosan tudja végezni a szolgálatát? Az kell hozzá, hogy az Isten lelke ott legyen benne. A Szent Lélek szükséges ahhoz, hogy ő valóban Isten szolgálatába tudjon állni. Hiszen tudjuk azt, hogy Jézus fölvitte a bűneinket a fára, ahogyan ezt mondtam, ott meghalt a bűneinkért, de most itt vagyunk húsvét után, és tudjuk azt is, hogy Jézus feltámadt. A mennybe menetel előtt vagyunk, és tudjuk azt is, hogy Jézus visszament az atyához, de elküldte a pártfogót, elküldte a Szent Lelket. És ez a mi nagy lehetőségünk, hogy tudunk az atyával élő kapcsolatba kerülni, mert nekünk élő Urunk van. Neked élő urad van-e? Olyan urad, akit követni akarsz, akit ismersz, akinek meghallod a hangját, ahogyan itt az oltár előtti igében is olvastuk, hogy az én juhaim ismerik a hangomat, és olyan csodálatos, ahogy az Úr Jézus kinyitja azt a pogányok felé való missziót, mint egy rólunk beszél, hogy más akolból is vannak juhaim, és ők hallgatni fognak az én hangomra. Csodálatos lehetőséget nyitott ki Jézus ebben az igében is, és ott a kereszten is minden ember számára, nem csak a zsidók számára. Nekünk talán ez ma már természetes, de ez akkoriban abszolút nem volt természetes. És az milyen csodálatos kijelentés, hogy hallják majd az én hangomat. És tegnap Vizsolyban voltunk, és számomra megrendítő volt azt látni, hogy milyen sok támadás érte az akkori reformációnak a szelében azokat, azt a pár embert, akik úgy gondolták, hát ott próbálta azért az előadó kihelyezni arra, hogy ennek voltak üzleti megfontolásai is, de hiszem, hogy nem szimplán csak üzleti megfontolás volt amögött, hogy magyar nyelvre lefordítsák a Bibliát. Hiszem, hogy Isten szeretete és Isten vezetése volt ebben. De azt mondták, amennyire megismerhettük abban a pár percben ennek a történetét, hogy nagyon nagy volt az ellenszél. Nagyon nehéz volt összehozni, egy nagyon nehéz vállalkozás volt. Volt körülbelül 20 nyomda, és abból egyetlen egy nyomdász vállalta, mármint úgy vállalta, hogyha külön csináltak neki egy nyomdát, mert saját nyomdába senki nem merte bevállalni. Olyan nagy ellenszél volt. És mindenfelől Lengyelországból, Ausztriából, mindenhonnan kellett beszerezni a dolgokat. Nem volt egy egyszerű vállalkozás, de milyen csodálatos dolog, hogy hallhatjuk Istennek a hangját a mi magyar nyelvünkön. Csodálatos dolog. És tényleg olyan megmelengette az ember szívét, hogy erről úgy hallhatott, hogy micsoda próbatételek voltak akkor is, hogy ez megtörténjen. És hogy mennyi idő volt nyomtatni egy Bibliát, hogy milyen értékes volt egy Biblia. És aztán még tegyük akkor azt hozzá, hogy meg is volt már magyar nyelven, ami egy csodálatos dolog, de milyen sokan nem tudtak olvasni. És ma pedig megvan magyar nyelven, többféle fordításban, a lakosságnak a nagy része tud olvasni, és fontos számunkra Isten igéje. Hallgatjuk az ő hangját. Most én megkérdezem magamtól, fontos számomra az Isten igéje? Nem az van, hogy minden más fontosabb? Hogy minden más befurakodik az Isten igéjel, és amikor már mindennel végeztem, akkor egy kicsit majd foglalkozok az Isten igéjével is. De aztán azt láthatjuk, mondtam, hogy kicsit ilyen fordítottan kezdtem a hátuljáról, térek most az elejére. Azt látjuk, hogy valami olyan dolog jön itt elő, ami úgy sért egy kicsit minket talán. Amikor azt olvassuk, hogy engedelmeskedni kell az uraknak. Mert ha még azt olvasnánk, hogy Istennek, arra azt mondanánk, jó, engedelmeskedünk Istennek, azt úgyse tudja ellenőrizni úgy igazából senki. Nem? Hát azt könnyű mondani. Persze, én engedelmeskedek Istennek. Olyan sokszor hallottam, hát Isten engem így vezetett, meg úgy vezetett, de csak úgy magától mondja, hogy így. De tényleg ilyet is hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy Isten engem úgy vezetett, hogy hagyjam ott a feleségemet és a három gyerekemet, és költözzek össze azzal a másik asszonnyal. Na most értitek, hát egy ilyen Istennek könnyű engedelmeskedni, amit bármire rá tudunk húzni. De hogy itt azt mondja, konkrétan a rabszolgáknak mondja Péter, amit mi már el se tudunk gondolni, talán még akiknek a nagyszülei beszéltek arra, hogy mondjuk cselédek voltak, talán ahhoz lehetne hasonlítani egy picit, de azért már az is egy sokkal magasabb kategória volt, mint rabszolgának lenni. Engedelmeskedjetek az uratoknak, és azt mondja, hogy nem csak a jóknak. Mert mi ezt is mondhatnánk, hát persze, ha rendes velem, akkor én is rendes lesz, akkor engedem. De hát egy ilyen főnöknek, de hát egy ilyennek engedelmeskedjek. Hát ez nem érdemel semmi tiszteletet, és mégis azt mondja itt az ige, hogy engedelmeskedjünk, igen. Aztán tovább megy, és azt mondja, hogyha a saját balgaságaink miatt érnek sérelmek, az semmi. Viszont ha az Úr Jézus miatt érnek minket sérelmek, az egy csodálatos dolog. Az valami olyan utat nyit ki előttünk, amit talán el se tudunk képzelni. Nem vagyok biztos benne, de talán Túróczi tisztelendő úrról hallottam azt, hogy élete vége felé azt mondta, hogy Isten nem méltatott engem arra, hogy érte mártír halált vállaljak. Azt hiszem, hogy ő volt, de nem biztos. Most lehet, hogy ebbe egy kicsit beleragadtam, de a lényege az volt ennek az üzenetnek, hogy egy komoly hívő ember komolyan összetört azon, hogy Jézus őt nem méltatta arra, hogy az ő nevéért meghalhasson. És nem rémizgetni, meg tényleg az ember nem ijesztgetni akar, de azt hiszem, hogy magunkat hívő embernek mondó keresztények gondolkodunk mindig azon, amikor látjuk a közel-keletről érkező hatalmas menekült hullámot, ami talán most talán kisebb, de nem lehet ezt tudni, ebben nem is mennék bele, de amikor látjuk és tudjuk azt, hogy nagy többségük nem keresztény gondolkodású, ha bár ebbe is bele lehetne menni, hogy mit jelent ez, mit akar az, de azt hiszem, hogy mindannyian elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon én az Úr Jézusért tudnék-e vállalni sérelmeket, tudnék-e tűrni, akár kész lennék az életemet odaadni. És olyan döbbenetes látni az egyház történelembe, hogy Jézus máshogy gondolkodik, mint ahogy mi emberek gondolkodunk. Mert mi úgy gondolkodunk, hogy ha nyugalom van, ha jólét van, ha békesség van, és minden szép rendbe megy, akkor majd tudunk foglalkozni az Isten dolgaival. Ha pedig megnézzük az egyház történetet, akkor azt látjuk, hogy legdinamikusabban akkor növekedett az egyház, amikor nagyon keményen üldözték őket. Minden esetben ezt látjuk. Amikor akár diktatúrák, akár más helyzetek vannak, amikor az emberek talán megértik azt, hogy ők nem a saját maguk urai. Amikor a démonizálódó világból megéreznek valamit, akkor talán bátrabban, vagy talán félelemből könnyebben oda találnak Istenhez, nem tudom. Én régebben sokat dilemmáztam ezen, de hát aztán megnyugtattak, ne dilemmázz, ez nem a te dolgod, ezt majd Isten eldönti. Mert azon dilemmáztam, hogy vajon melyik volt jobb a kereszténységnek, amikor üldözték, vagy amikor már nyugodt és békés körülmények között tölthették az életüket. És akkor mondták, nyugodj meg, Máté, ez nem a te dolgod, mert úgyse te fogod eldönteni. És valóban igazuk van, nekünk azt kell meglátni, ami ebbe az igébe van, hogy meghallani a jó pásztor hangját, és követni őt. És hogyha ez szenvedéssel jár, és hogyha ez azzal jár, hogy hátra tesznek a munkahelyemen, vagy a családomban, vagy a barátaim lenéznek, kigúnyolnak, akkor ez azzal jár. De még egyszer, nagyon nyomatékosítja itt ez az ige azt, hogy ez nem a saját bűneink miatt lévő hátratétel, lenézés, támadás, stb., hanem az Úr Jézus nevéért, még csak nem is Istenért, hanem Jézusért. És most azért sarkítottam ki ezt az Isten és Jézus kérdést, mert olyan sokszor még Isten nevét csak-csak fölvállaljuk, de Jézust és az ő keresztjének a botrányát már sokszor még mi hívő keresztények sem, hanem úgy elsunyogjuk. És emlékszem, hogy most nem olyan rég volt egy olyan helyzetem, amikor elmentem a gyerekemnek cipőt vásárolni, és hát bementünk a boltba, ez egy kis bolt volt, és hát én nagyon siettem, meg minden dolgom volt, nagyon gyorsan le akartam tudni ezt az egészet, és hát ott ugye szóltunk Sámuelnek, hogy Sámuel, ülj le, akkor vedd le a cipődet, stb., és akkor meghallja az állat, milyen szép neve van, Sámuel. Mondtam, köszönöm, és nem mondom, direkt, tehát előtte olyan sok embernek tettem bizonyságot arról, hogy kapta a nevét a fiam, meg hogy volt, mint volt, és még úgy föl is villant bennem valami, hogy hát lehet, hogy most ez milyen jó alkalom lenne ezt elmondani, de úgy voltam vele, hogy hát most nem. És akkor úgy csöndbe maradtam, és nem volt kedve bizonyságot tenni. És aztán megszólít ez az asszony, hogy hát ez bibliai név. Na mondom. Hát akkor nincs más lehetőség, a muszáj lesz. Hát ha valaki ennyire képben van, akkor már muszáj. És akkor hogy ez lett? Tehát tovább vittem, ez egy beszédes, hát jó eladó amúgy. Tovább vittem, és kérdezik, hogy ez a neve. És akkor elmeséltük, kiderült, mondtam, hogy én teológus vagyok, elkezdtünk beszélgetni, kiderült, hogy a hídgyülekezetébe jár, ez az asszony. És egy fél órát beszélgettünk, nagyon komoly dolgok előjöttek benne, teológiai kérdések, stb. Azóta többször imádkozom ezért az asszonyért, vettünk nála másik cipőt is, nem azért, hogy most menjen itt a térítés, szó nincs róla, hanem tényleg jó cipőket is árul, de ez csak úgy zárójeles. És beszélgettünk, de ezzel azt akartam elmondani, hogy az én akaratom az lett volna, hogy úgy csöndbe meghúzódni, letudni továbbenni, és olyan csodálatos volt, hogy Isten lelke pedig nem engedte, nem hagyta. És ezért mondom, hogy ezekben a helyzetekben, akár, amikor most már itt még csak nem is az volt, hogy valami hátrányt szenvedtem volna, érte, egyszerűen csak a kényelmem, meg az időm, meg hogy jaj, most nem, meg hogy most mit gondolna rólam, meg tehát ez egy nagyon, tehát ez sehol nincs a szenvedéshez, és mégis elbuktam benne, és ezért mondom azt, hogy igazából, amikor elolvassa az ember ezt az ige szakaszt, akkor azt látja, hogy ez nem megy. Én nem tudok engedelmeskedni az alkoholista, öntörvényű, nem tudom én, stb. Főnökömnek. Én nem tudok tűrni, nem tudom eltűrni azt, hogyha megbántanak, ha megsértenek, én kikérem magamnak, stb. Tényleg beleütközünk abba, hogy ez nem megy. És hát nem véletlenül ütközünk ebbe bele, és hát az igénk is azért mutat Krisztusra. Mert tényleg nem megy. Mert mi ezt tényleg nem tudjuk kiszenvedni magunkból. És nem az történt Péterrel, hogy ő kiszenvedte magából, és azért tudott a hagyomány szerint aztán kereszthalára menni ő is, az Úr Jézus nevéért. Nem ez történt, hanem a lélek áttemelte ezen. Ahogyan én ebbe a kis kicsi helyzetben megtapasztaltam, hogy a lélek áttemelt az én saját erőtlenségemen, félelmemen, kényelmemen, vagy nem is tudom minek nevezzem, Ugyanúgy nagyobb dolgokba is át tud emelni a lélek. Azon, hogy tűrjek, hogy szenvedjek Jézusért. És hogyha ezt az igét próbáljuk egy kicsit ízlelgetni, hogy ez tetszik az Atyának. Olyan sokan keresik az emberek között azt, hogy hogyan tudnának tetszeni az Istennek. Hát senki nem gondolná, hogy így. Ugye, jövünk majd, jótékonykodunk, ideadakozunk, jót teszünk, ezt teszünk, azt teszünk, és meg azt látjuk, hogy azt tetszik az Atyának, hogyha tűrünk Jézusért. És azért tetszik valószínű ez az Atyának, amennyire én az Atyát megismertem, mert ez az igazi ereje az evangéliumnak. Mert ha te ugyanúgy viselkedsz, vagy még úgyabbul, mint a még nem hívő kollégáid, barátaid, családtagjaid, akkor hogyan világítana rajtad keresztül Isten? De hogyha azt látják, és ezért tudott dinamikusan növekedni a kereszténység akkor, amikor üldözték Jézus követőit, mert azt látták, hogy ezek az emberek nem megjátszva, hanem tényleg dalolva mentek a halálba, és mentek az ő úrukhoz. És ott volt 80 ezer ember, akit becsődítettek egy kolosszeumba azért, hogy jól megfélemlítsék őket, hogy lám, ti is így fogtok majd járni, hogyha az Úr Jézust követitek. És ez a 80 ezer ember a legkeményebb igehirdetést látta ott, ahogy azok a keresztények mentek a mágiára énekelve, vagy mentek a halálba. Tehát az Isten máshogy gondolkodik, mint mi. Mi úgy gondolkodunk, és az Isten megkísértett engem, vagy nem az Isten, bocsánat, megkísértett ez a gondolat engem is, amikor itt azt láttam, hogy lefogyott a gyülekezet, majdnem, és itt maradtunk öten, vagy ugye, öten vagyunk, megkísértett engem is ez a gondolat. Mert mi úgy gondolkodunk, hogy ha 80 ezer ember előtt vagyunk, akkor mi 80 ezer ember előtt beszélni akarunk az Istenről. Hogy sok ember előtt beszélni. A kolosszeumban meg nem beszélni mentek ezek az emberek, hanem meghalni. És Jézus meg azért az egyér is elmegy, ahogy a pásztornak a példája van ma itt előttünk. Tudjuk, hogy Jézus meg azért egyér is elmegy. És olyan csodálatos látni a lelki gondozását Jézusnak, ahogyan tanítja azt az egyet, de tanítja persze a tömeget is. Csak hogy olyan jó, hogy Isten meg azt mutatja meg, hogy abban a helyzetben kell nekünk helytállni, de nem egyedül, amiben ő tett minket. És ez a mi óriási reménységünk. Ez a mi nagy fegyverünk, ha lehet így mondani, és jó pajzsunk, hogy az Úr Jézus az, aki jön velünk. És tényleg jó ezt megragadni húsvét után, hogy nekünk élő Jézusunk van. Nem csak olyan mesterünk, aki meghalt a mi bűneinkért, hanem aki feltámadt, és az ő lelkét adja mindazoknak, akik hisznek benne. Mire alapozod az életedet? Miben bízol? Mert ha a saját erődben, a saját elképzeléseidben, gondolataidban, akár legyen ez még maga a megtérés, akkor vakvágányon járunk, mert nekünk az Úr Jézusban kell bíznunk, az ő váltságában, és hinnünk kell azt. És itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy hiszed-e azt, hogy Isten ott a te életeden keresztül is akar világítani egyrészt, és hiszed-e azt, hogy meg tudja adni azt az erőt, amire neked szükséged van az Úr Jézus Krisztus által. Persze ez nem kell, hogy lazaságra bátorítson minket, hanem ez arra kell, hogy bátorítson, amit itt amúgy még a gonosz urakkal szemben is mond nekünk Péter, hogy engedelmesek legyünk. De hát nekünk nem gonosz urunk van, és milyen jó lehet engedelmeskedni az Úr Jézusnak. De ez mondjuk tényleg egy olyan gyakorlati tanács, nem, hogy ha van egy gonosz főnököd, egy gonosz apád, egy gonosz barátod, mondjuk a barát nem biztos, hogy föléd van helyezve, de ha ő föléd van helyezve, és ő a felettesed, akkor engedelmeskedj neki, és tűri. Na hát ez az, ami, mondom, az én zsebembe is kinyílna a bicska. Az Úr Jézus meg azt mondja, hogy ne nyíljon ki az a bicska a zsebedbe, hanem nézd rám, nézd meg engem, és kövess engem. Legyünk ilyen követői a jó pásztornak. Ugye ma a jó pásztorról szóló vasárnap van. Olyan jó, hogy nekünk ilyen csodálatos jó pásztorunk van, és mi őt követhetjük, és rátekinthetünk, és még a hitet, meg az erőt is ő tudja megadni, tőlünk annyit vár, hogy engedelmeskedjünk, hogy amit látunk, amit megértettünk, azt ne csak a fülünkkel halljuk meg, hanem induljunk is el benne. Ezt kívánom mindannyiunknak. Imádkozzunk. Amen. Drága Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy te fölvitted az én bűneimet is a keresztfára. Köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért, és köszönöm, hogy feltámadtál, hogy ma is élsz, és van szavad, és köszönöm, hogy a te lelked által győzhetsz az én életembe. Könyörgök, Uram, hadd halljam a te hangodat napról napra, hadd figyeljek a te hangodra, és hadd kövesselek téged. Kérlek, Úr Jézus, rombold le a sátánnak a munkáit az én életembe és a közösségünk életébe is. Add, Uram, hogy ne legyen semmi zavar a hallásban, de add azt is, hogy ne csak halljuk a te igédet, ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem cselekvői is. Köszönöm, Úr Jézus, azt, hogy te szabadító vagy, megváltó, te vagy a jó pásztor, aki életét adta a juhokért. Köszönöm, hogy ebben a reménységben mindenki, aki hiszte benned, atyaként szólíthatja meg az Urat. Kérlek, hallgass meg, amikor most közösen így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten népe, végezetül fogadjátok az Úr áldását. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Amen. Végezetül pedig a 458-as éneket énekeljük el.